Így most az évfordulóján a csernobili katasztrófának tulajdonképpen ez volt a legnagyobb baleset, ami ehhez a témakörhöz köthető. Akkor 1986. április 26-án Csernobilban 4 reaktor működött, ezek uránium alapon működtek, grafit moderátorral és vízfűtéssel. Akkoriban még tervben volt 2 másik reaktornak is a megépítése, és egy téves kísérlet nyomán a 4-es egység felrobbant a csernobili atomerőműnél.
Mekkora lehetett akkoriban Csernobilban, az úgynevezett zónában, az atomerőmű 30 kilométeres körzetében a háttérsugárzás, és mit jelenthetett ez az ott élő, ott levő emberek számára?
Nagyságrendekkel nagyobb volt akkor a sugárzás, mint bárhol máshol az addig látott sugárzások. Az igazság az, hogy magát a zónát én annyira nem néztem, hanem hogy itt nálunk mi történt akkor, mi történt utána, mi maradt nekünk.
És mi történt akkor nálunk? Mi a hagyaték a Romániában a csernobili atomkatasztrófának, vagy akár a keleti tömbben is, hiszen a radioaktív felhő végül is elérte egész Európát, de különösen
igen,
minket, ezt a részét.
Igen, tehát akkoriban a meteorológiai körülményeknek köszönhetően először Fehér-Oroszország, Lengyelország, Skandinávia, Nagy-Britannia fele haladt ez a radioaktív felhő. Így utólag is kiderült, ugye, hogy Ukrajna, Fehér-Oroszország, Oroszország, valamint Skandináviába mértek legnagyobb szennyeződéseket. Ugyanakkor a szennyeződés 3-4 nappal később, tehát beszélünk itt április 29-30-áról, tehát ekkor érte el a radioaktív felhő Romániát, és ekkor több mint 20 féle radioaktív elem volt a levegőben, ami ideért az ország felé. Ezek közül elsősorban a jód és a tellúr emelkedtek ki, tehát ez volt a 2 legnagyobb szennyező elem akkoriban. Mivel hogy ezeknek viszonylag rövid a felezési idejük, mondjuk a jód, amiről ugye többet hallottunk Csernobil kapcsán, csernobili baleset kapcsán, a 131-es jódizotop, ennek a felezési ideje körülbelül 8 nap. Ez azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan lebomlott, azt követően, ahogy véget ért ez a szennyeződés. Tehát mondjuk volt olyan, hogy nem lehetett mérni akkoriban ezeket a dolgokat, de mégiscsak valamiféle felelősséget vállalt, és cselekedett is az akkori rendszer olyan irányba, hogy védje valamelyest a lakosságot. Például elkezdték szigorúan ellenőrizni az élelmiszereket, vagy volt olyan, hogy amikor mondjuk a tejnél nagyon magas értékeket mértek, mondjuk ilyen 1000 becquerel per liter, vagy akár még nagyobb értékeket, akkor például volt egy olyan intézkedés is, hogy azt a tejet, hogy mégiscsak megmentsék, de hát ne adják rögtön a lakosságnak, akkor tejport készítettek belőle, és vártak néhány hónapot, amíg lebomlott a 131-es jódizotop, és akkor utána ugye fel lehetett használni. Vagy például akkoriban volt olyan sportesemény, kulturális esemény, amelyeket nem engedélyeztek május 2-ával kezdődően, amúgy ekkoriban kezdték adni a jódtablettát is a gyerekeknek. Illetve foganatosítottak olyan inkább ajánlásokat, hogy minél kevesebb időt tartózkodjon a lakosság szabadtérben, vagy különös gonddal mossa meg a gyümölcsöket, zöldségeket. Tehát úgy egyik oldalon próbálták eltussolni, de másik oldalon azért mégiscsak hoztak lakosság védelmében rendeleteket.
De május 1-én, 4 nappal a katasztrófa után az emberek Romániában és az akkori Szovjetunió minden részén kint voltak, és piknikeztek, ünnepelték a munkát. Mennyire lehetett ez káros akkor kint lenni a természetben? Ugye május 2-ától jöttek az intézkedések, hogy mossanak az emberek kezet, mossák meg a gyümölcseiket, ne üljenek kint annyit a szabadban.
Ez most nehéz így becslésképpen mondani, azt mindenképp el lehet mondani, hogyha lett volna egy megfelelő kommunikáció, hát elbagatelizálni semmiképp nem lehetett volna, vagy megsemmisíteni egy ilyen óriási eseménynek a negatív hatásait, de mindenképp lehetett volna csökkenteni, hogyha időben elkezdődnek a mérések, illetve a lakosság körében megteszik a megfelelő óvintézkedéseket. Mégis valamelyest számszerűsítenénk, akkor azt mondhatjuk, hogy Csernobil nyomán 1 millisievertnyi többletdózist kapott az átlagos lakos Romániából, úgyhogy ha mégis valamelyest becslést tennénk, akkor ez lehetne, hogy mondjuk egy átlagos éves dózis az 2 millisievert per év, és akkor ehhez hozzájött mondjuk plusz 1 millisievert. Tehát ez egy ilyen becslés a Csernobilt követő időszakból.
Beszéljünk arról is, hogy eltelt 38 év a katasztrófa óta. Érezhetjük ennek napjainkban még a hatását? Tehát van valamilyen idézőjeles öröksége Csernobilnak?
Most, hogyha nem így egyéni esetekre gondolunk, hanem általánosságba véve, akkor nagyon szép eredmények vannak, akár ilyen bioindikátor jelleggel céziumos felméréseknél. Ugye a 137-es céziumizotóp a maradványai a környezetünkben, azok nagyrészt a csernobili katasztrófának tulajdoníthatók, és mivel ennek a radiocéziumnak a felezési ideje több mint 30 év, ezért egy bizonyos része még megmaradt a környezetben, úgyhogy saját méréseink is vannak fakérekből, talajmintákból, hogy igen, megfigyelhető az, ahogyan szivárog be a talajba, vagy éppen a fakérekbe ez a radioaktív elem.
Mikor szűnhet meg teljességgel Csernobil hatása akkor, vagy egyáltalán eljöhet-e ez az idő?
Többféle szemszögből lehet megközelíteni ezt a kérdést, mert hogyha mint tanulság nézzük, kicsit úgy, ahogy Szvetlana Alekszijevics leírja a Csernobil imába, vagy láthattuk a minisorozatban, amely Csernobilról készült, akkor mint lenyomat, mint tanulság úgy gondolom, hogy nem fog megszűnni. Azonban, mint környezeti hatás, akár csak arra gondolok, hogy most még ez a cézium az az elem, ami kimutatható így Csernobil után konkrétan mérésekkel akár a mi térségünkben is, akkor az már csak tényleg egy pici direkt hatás az emberre, mondjuk olyan, hogy aki több vathúst vagy több szabadon termő gombát fogyaszt, az egy picivel, egy nagyon picivel nagyobb dózist kaphat.
Eltelt 38 év, érezzük a hatásait még Csernobilnak, de ma már nem csak ez lehet az oka annak, hogy valaki sugárzást kap. Mik azok a tényezők, amelyek akár a mindennapokban is velünk lehetnek?
Az, hogy a radioaktivitás hatással van a szervezetünkre, ez mondhatni egy természetes dolog, inkább a mértéke az, ami kérdés, tehát hogy mennyi sugárzást kapunk, milyen intenzitással, mennyi idő alatt, mert ugye évente kapunk körülbelül 2,5 millisievertnyi dózist, ami természetes forrásokból, háttérsugárzásból, egyáltalán egy átlagos életformából adódik, akár a bennünk lévő radioaktív elemek, például a radioaktív szén is sugároz egy bizonyos mennyiségben minket, tehát ebből származik ez a bizonyos alapdózis, vagy egy természetes mennyisége a minket érő radioaktivitásnak. Ezen kívül, ami többletsugárzást jelenthet, ugye bizonyos munkahelyeknél van többlet radioaktív sugárzás, orvosi kezeléseknél, mondjuk egy röntgen, egy CT, többletsugárzást jelenthet, de a legjelentősebb forrás az a beltereinkben feldúsuló radongáz, tehát ez, ami manapság a legjelentősebb többletdózis forrása az átlagos lakosságnak.